Október 5. Másnap a pásztorok Jézust és a tanítványokat közelebb vitték Betlehemhez, annak a három meghalt öreg pásztornak a fiaihoz, akiknek Krisztus születésekor először jelentek meg az angyalok, és elsőként tisztelték őt. Az öregeket a jászol barlangtól körülbelül egy órányira lévő lakásuk közelében temették el. Ezeknek az öreg pásztoroknak három, már koros fia életben volt, és a többiek nagyon becsülték őket. Ezek a pásztor családok olyan elöljáró félék voltak a többiek fölött, mint a három királyok a népüknél. Nagyon alázatosan és örömmel fogadták Jézust, és elvezették atyáik sírjaihoz. A hely szőlővel beültetett magányos domb volt. A lábánál körös körül tető alatt pincék és üregek voltak, és följebb a dombon volt az öreg pásztorok sírbarlangja. A barlang felülről kapta a világosságot. A sírok a földön álltak, a világosság felé tájolva. Ajtókkal voltak fedve. A pásztorok felnyitották Jézusnak a sírokat, és én láttam a barna arcú begöngyölt holttesteket. A koporsó körüli teret apróra tört kővel töltötték fel, kövek álltak mellettük is. A pásztorok megmutatták Jézusnak a kincsüket is, amelyet atyáik a három királyok ajándékaiból hagytak rájuk, és itt a barlangban egy gödörben rejtették el. A kincs nagyon drága, arannyal átszőtt anyagból készült zacskókban színarany rudacskák voltak. Megkérdezték Jézustól, odaadják-e a templomnak. Ő azt mondta, őrizzék meg annak a közösségnek, amely az új templom lesz. Azt is megmondta nekik, hogy e sír fölé egykor templomot fognak építeni. Szent Ilona építette meg. Ez a domb volt a Gáza felé húzódó szőlőhegyek kezdete. A pásztorok ide temetkeztek. Az urat innen, születési helyére, amint egy órányira lévő jászol barlanghoz vezették. Az út nagyon szép, zöldelő völgy volt, melyen gondozott gyümölcsösök között három ösvény vezetett végig. Útközben az angyalok glóriájáról beszéltek, és én ezeket a képeket most újra láttam. Az angyalok három helyen jelentek meg. Először a három pásztornak, a következő éjszakán a pásztorok tornyánál, majd a kútnál, ahol tegnap reggel a pásztorok fogadták Jézust. A pásztorok tornyánál az angyalok nagyobb számban jelentek meg. Nagy alakok voltak, és nem volt szárnyuk. A pásztorok a jászol barlanghoz vezető úton Jézust bevezették Ábrahám dajkája Maraha sírbarlangjába, a nagy terebintfa mellett. Ezután a jászol barlangba vitték. Innen, a keleti oldalról Betlehem nem volt könnyen megközelíthető, nem vitt oda egyenes út. A várost erről az oldalról alig lehetett látni. A pásztorok völgyétől egykori sáncok és vastag falmaradványok választották el, melyek között mély utak vezettek. A város legközelebbi igazi bejárata a déli kapu volt, ahonnan Hebronba vitt az út. Innen elindulva, kelet felé meg kellett kerülni a várost, ha valaki a jászolhoz akart jutni, mely a pásztorok völgyéhez kapcsolódott, és ahonnan Betlehem érintése nélkül lehetett odajutni. A jászolbarlang és a körülötte lévő barlangok is a pásztorokhoz tartoztak, akik ezeket a barlangokat régóta jószágok bekötésére és szerszámaik tárolására használták, és Betlehemből errefelé igazában senki sem járt. József, akinek atyai háza a város déli részén állt, kisfiúként gyakran megfordult a pásztoroknál, és a testvérei elől is ide rejtőzött, és itt szokott imádkozni is. Amikor a pásztorok most Jézussal a jászolhoz jöttek, az nagyon megváltozott. Mint szent helyet, imahelyé alakították át. De a szent földre senki sem léphetett be, ezért a jászol tere köré ráccsal folyosót képeztek, és ezzel a barlangot kibővítették. A folyosóból sziklába vájt kicsi cellák nyíltak, mint egy kolostorban. A falakat és a padozatot a királyoktól hátrahagyott takarókkal borították. Színesek voltak, leginkább háromszög mintázattal. A körfolyosóból a jászolbarlang fölé vezető két lépcsőt építettek, és a barlang tulajdonképpeni tetejét, melyben a világító nyílások voltak, eltávolították, és egy kupolaszerű tetőt építettek, melyen át a barlang a világosságot kapta. Az egyik lépcsőn föl lehetett menni a dombra, és onnan el lehetett jutni Betlehembe. Ezeket a változtatásokat azokkal az eszközökkel végezték, amelyeket a királyok hagytak rájuk. Közel volt a szombat, péntek este volt, amikor idehozták Jézust. A jászolbarlangban mécseseket gyújtottak. Maga a jászol még eredeti helyén állt. Jézus megmutatta nekik a helyet, ahol született, amiről ők nem tudtak. Tanította a pásztorokat, és megünnepelték a szombatot. Elmondta nekik, hogyan határozta meg előre mennyei atya ezt a helyet, amikor Mária fogantatott. És én felvilágosítást kaptam az Ószövetség e helyre előremutató eseményeiről. Ábrahám és Jákob is volt itt. Az ígéret fia Szet nemzése 7 éves vezeklés után itt történt, és Éva itt szülte őt. Egy angyal itt hirdette Évának, hogy ezt az ivadékot Isten Ábel helyett adja nekik. Szet sokáig itt, és a szoptatás barlangjában, a Dajka Maraha sírbarlangjában rejtőzött, mert a testvérei úgy leselkedtek rá, mint Józsefre, Jákob fiai. A pásztorok Jézust elvezették a szomszédos barlangba is, amelyben a szent család egy ideig lakott. A Krisztus születésekor ott fakadt forrást szépen körbeépítették, és gyógyforrásként használták. Jézus ebből a vízből vitt magával. Október 7-e. Ezekben a napokban az elbeszélő, az emberek alkalmatlankodása miatti szomorúságtól halálosan beteg lett, és úgy tűnt, hogy a Jézus életéről szóló képek ezekben a napokban teljesen elmaradtak. Október 8-án este kezét nyújtotta az írnoknak, és vigasztalóan mondta, mindent láttam, ő még a pásztoroknál van. És a következőket mondta. Jézus ma a tanítványokkal Végigjárta az egyes pásztorlakásokat, vigasztalt és tanított. A tanítványok részben egyedül mentek be egyes házakba, és magyarázták az embereknek Jézus tanítását és a keresztségekor történt jelenést. Szaturnin megkeresztelt néhány öreg embert, akik képtelenek voltak elmenni János keresztségéhez. A jászol melletti barlang forrásából hozott vízbe beleöntöttek egy keveset Krisztus kereszt vizéből, melyet a Jordán szigetén lévő keresztelő medencéből hoztak. János keresztségénél általános bűnvallomás történt. Jézus keresztségénél azonban megvallották a súlyos bűneiket, bánták és bocsánatot nyertek. Az öreg emberek letérdeltek, derékig levetkőztek. Egy nagy tál volt előttük, e fölé hajtották a fejüket, és megkeresztelték őket. Ennél a keresztségnél ugyanazt a formulát használták, mint János Jézus keresztelésekor, azaz Jáve nevét és a három isteni tulajdonság ajándékát említették, de hozzátették a küldött nevében szavakat is. Az éjszakákat Jézus legtöbbször a dombon imádságban töltötte egyedül. A pásztoroknál eltöltött napok végén mondta a tanítványainak, hogy most egyedül akar elmenni azokhoz az emberekhez, akik őt és menekülő szüleit szeretettel fogadták. Betegeket akar gyógyítani náluk, és egy bűnöst meg akar téríteni. Szüleinek egyetlen lábnyoma se maradjon áldatlanul. Mindazokat, akik akkoriban vendégbarátságot és szeretetet tanúsítottak irántuk, ő újra fölkeresi, és az üdvösségre vezeti őket. Mint korábban, most is, minden jótett és irgalmasság jogcím az üdvösségben való részesedéshez, és ez örökké így lesz. És ahogyan most ő mindazokat meglátogatja, akik egykor szeretetet tanúsítottak iránta és övéi iránt, úgy fog megemlékezni a mennyei atya mindazokról, akik az ő testvérei közül a legkisebb iránt szeretettel és jótékonysággal lesznek. Megjelölt a tanítványoknak egy bizonyos helyet, egy város vagy Efraim hegye melletti barlangnál, ahol a következő napokban várniuk kell rá. Október 8-án Jézust egyedül láttam Heródes területének határán, az Anim vagy Engannim melletti puszta felé, néhány órányira a Holttengertől egy vad, de meglehetősen termékeny vidéken. A környéken sok legelésző teve volt. Jó 40-en voltak karámban. Láttam már Jézust útközben ilyen csordák között átvonulni. Jézus most bement a pusztában vándorló emberek szálláshelyére, ami több kunyhóból és fészerből állt. Ezeknek az embereknek sok tevéje is volt. Azt hiszem, tevehajcsárok voltak. A lakóházak magaslaton álltak, körös körül vad gyümölcsfák nőttek. Az Egyiptomba meneküléskor ez a hely volt az utolsó szállás Heródes területén, és az emberek, jól lehet gazfickók voltak, rablással is foglalkoztak, a szent családot jóságosan fogadták. A közelben lévő városban is sok haszontalan ember lakott, akik háborúk után telepedtek meg ott. Jézus bement a házba, és szállást kérte. A házigazdát Rubennek hívták. Körülbelül 50 éves volt, és az egyiptomi meneküléskor már itt volt. Amikor Jézus megszólította és ránézett, mintha egy fénysugár érte volna a keblét, egészen megrendült. Jézus szavai és köszöntése áldásként hatottak rá, és az ember megrendülten mondta: Uram, most úgy érzem, mintha veled együtt az ígéret földje lépne a házamba. Jézus mondta neki: ha hisz az ígéretben, és a beteljesedést nem utasítja el, neki is része lehet az ígéret földjén. Ezután a jó tettekről és azok következményeiről beszél, és arról, hogy most azért jön hozzá, hogy az üdvösséget hirdesse neki, mert 30 évvel korábban menekülő anyját és nevelő apját jóságosan befogadta a házába. Ahogyan ez a cselekedet, hogy minden más is, jók és rosszak egyaránt, megtermik a gyümölcsüket. Akkor ez a férfi egészen megrendülten leborult, és mondta: Uram, hogyan történhet velem, nyomorult és megbetett emberrel, hogy belépsz a házamba? Jézus mondta neki, hogy ő azért jött, hogy a bűnösöket visszavezesse és megtisztítsa. Az ember még mindig megvetettségéről beszélt, és arról, hogy ők itt egy méltatlan és elveszett nemzetség. Azt is mondta, hogy az unokái betegek és nyomorultak. Jézus pedig mondta neki, hogy ha hisz benne, és meg akar keresztelkedni, ő visszaadja unokái egészségét. Ekkor ez az ember megmosta Jézus lábát, és amilyen csak volt, odaadta vendéglátásul. A szomszédok is odajöttek, és az ember mindent elmondott nekik, hogy kicsoda Jézus, és mit ígért neki. Volt ott egy rokon, akinek Iszakár volt a neve. Rúben Jézust elvezette beteg unokáihoz, akik részben leprásak, részben bénák és egészen nyomorékok voltak. Jézus az asszonyokhoz is odament, akik betegek és vérfolyásosak voltak. A gyermekeknek szólt, hogy álljanak föl, és azok meggyógyultak, és Jézus megparancsolta, hogy készítsenek nekik fürdőt. Egy sátor alatt fölállítottak egy nagy edényt, megtöltötték vízzel, és Jézus egy palackból egy keveset a Jordán kereszt vizéből beleöntött, és megáldotta a vizet. Szíjjal felövezett hosszú köntöse alatt ugyanis az oldalán két palackot hordott. Az embereknek meg kellett benne mosdaniuk, és valamennyien meggyógyultak, és hálát adtak az Úrnak. Igazában nem keresztelte meg őket, de ez a mosakodás olyan volt, mint egy szükségkeresztség, és arra buzdította őket, hogy vegyék föl a keresztséget a Jordánnál. Kérdezték tőle, különleges ereje van-e a Jordánnak. Azt válaszolta nekik, hogy az ő mennyei atya mérte ki, és alapozta meg a Jordán folyását. Ő határozta meg ennek az országnak minden szent helyét, még mielőtt itt emberek éltek volna, sőt, még mielőtt az ország és Jordán lett volna. Erről csodálatos dolgokat mondott, amiket én elfelejtettem. A házasságról is szólt, és beszélt az asszonyokkal, és önfegyelmet és megtartóztatást ajánlott, és az itteni emberek züllöttségét és a gyermekek nyomorúságát a vidéken szokásos, rendezetlen kapcsolatok következményeként állította eléjük. És beszélt arról, hogy a szülőknek része van a gyermekek elzüllésében, és tanított a bajok sorozatának bűnbánattal és elégtétellel való megszakításáról, és a keresztségben való újjászületésről. Azokon a helyeken tanított, ahová a menekülő szent család szamárménnel és kancával érkezett és megpihent. Szólt mindarról, amit a szent családnak tettek, és amikor a tetteiket annak előképeként mutatta be, amelyek által most a bűnből az üdvösségbe lépnek át, ők lakomát készítettek az Úrnak mindenükből, amiük volt. Sűrű tej, mint valami fehér sajt, méz, hamuban sütött kicsi kenyerek, sült galambok, és madarak kerültek terítékre.